Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi a miniszter a Szikszói út miatt. Pontosították a házi orvosi körzetek határait Egerben, innovációs rócsót szerveztek Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, aki erről a Facebook oldalán számolt be. Az építési és közlekedési miniszter kezdeményezése szerint kizárhatják az eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat. Ezen felül a folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják. Emlékeztetett, a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópálya részt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadás követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. Az idő lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Az osztrák cég erre, ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdése sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út, közölte a miniszter. Eger megyei jogúváros közgyűlése elfogadta a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek határainak pontosításáról szóló javaslatot. A változtatás célja, hogy az egészségügyi alapellátás egyenletesebben és átláthatóbban működjön a városban, és minden egri lakos számára biztosított legyen a könnyen elérhető orvosi ellátás. Az elfogadott rendelet több városrészt és utcát is érint, például a Birka dűlőt, a Donát és Gröber dűlőt, a Kis és Nagyeged dűlőt, valamint a Szépasszonyvölgy dűlőt. A módosítások nyomán kiegyensúlyozottabb körzeti elosztás jön létre, ezzel segítve az orvosokat és a betegeket egyaránt. A részletes körzetlista elérhető a város honlapján, közölt az önkormányzat. Idén is megtartotta éves közmeghallgatást Miskolc közgyűlése. Az eseményre a város különböző részeiből érkeztek a lakosok, akik feltehették kérdéseiket. Közel 20-an szólaltak fel, a leggyakrabban a barlangfürdővel és a Miskolc-Tapolcai általános iskola étkezőjével kapcsolatos témák kerültek terítékre. Gyenes Gábor, a Pont Miskolc nevű szervezet vezetőjének felszólalását hallják.
Ahogy láthatták, a barlangfürdő az ilyen központi téma jelenleg nálunk. Én is ezzel kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni, mert ez egy elég összetett kérdés, tehát sokféle szempontból lehet vizsgálni. Ugye tavaly szeptemberében történt a tűzadót, a sok idő eltelt. Szeptemberben emlékszem, volt még a Facebookon egy fotó, ahol a polgármester úr, Veres Pál előző polgármester úrral bejárták a helyszínt. A állampolgár gondolhatta, hogy igen, itt a vezetők fókuszban tartják ezt a témát, tehát hamar megoldás lesz, és beoktatás után valószínűleg ez lesz a legelső és legfontosabb dolog megoldani. Kicsit talán abban is bízott az ember, hogy kormánypárti vezetés van, akkor nagyon gyors kormányzati segítség is lesz, amire szükség is van, mert ugye most a nagyvárosok önkormányzatét eléggé megsarcolta a kormány, ugye a szolidaritási hozzájárulással, gépjárműadók átszervezésével. Ennek ellenére 2024-ben gyakorlatilag nem volt semmilyen jelentős előrelépés, sem kormány, sem önkormányzat részéről, vagy legalábbis értékelhető eredményt nem láttunk. 2025. februárjában jutott el oda az építési minisztérium, hogy a támogatást megítélje, és akkor, hogy ezt hallottuk, ez meg is érkezett, megvan a pénz. Nem volt gyors segély, de megérkezett. Ezzel egy időben a rekonstrukciót kiemelt beruházásá nyilvánították, ugye ez a kiemelt beruházás azért fontos, mert felgyorsítja a bürokrácia útvesztőit, és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Tehát amit előbb mondott polgármester úr, hogy nagyon megvannak a törvényes lépések, meg határidők, amit be kell tartani. Itt volt egy fél évig lehetőség, hogy ezek gyorsabban megtörténjenek, vagy legalábbis a törvény értelmezésünk szerint ez van, de lehet, hogy majd kijavítanak, hogy július 31-el lejárt ez a kiemelt beruházási engedély, vagy nem tudom, minősítés a beruházásra, ami hát elsőre egy kicsit ilyen elmulasztott lehetőségnek tűnik. Végül találtunk még egy nagyon meglepő részletet a minisztérium részéről, azt, hogy a Kagyló medencét műemlékén nyilvánították ezen a nyáron, ami azóta is törjük a fejünket, hogy ennek mi volt a jelentősége. Tehát amikor felújításra vár egy, és egy beruházást kell indítani, akkor ez mit jelent, hogy ebben az állapotában kell megőrizni a barlangfürdőt? Nyilvánvalóan nem ezt gondolom, mert műanyag védelem alá került a környezete is a Kagyló medencének, illetve hogy ugye ez majd milyen hatással lesz a beruházás pályázóira. Szóval, hogyha nem is olyan gyorsan, de megérkezett a központból a segítség, megérkeztek a pénzek, megérkezett a kiemelt beruházás, ígéretekből sem volt hiány, hisz az első fél évben többször elhangzott az, hogy június 30-án újra nyit a barlangfürdő, Csöbör Katalin képviselő asszony, illetve a minisztérium szerintem többször mondott ilyet, de hát most már visszatekintve látjuk, hogy gyors lépések nem történtek, a barlangfürdő nem nyitott meg nyáron, csak a Kagylómedence, és hát talán a takarítást sikerült elintézni, azt láttuk a Facebookon, hogy néhány égett széket sikerült kihozni, de az érdemi munka nem indult meg. Ugye azt most hallottuk az időzítést, hogy hogyan fog ugye a felújítás megindulni.
Mások mellett Tóth Szánta József Miskolc polgármestere is válaszolt a barlangfürdővel kapcsolatos kérdésekre.
A lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legtörvényesebben járunk el ebben az ügyben. Ez sajnos időigényes. Egy olyan megoldáson dolgozunk most, aminek a lehetősége azt is magában foglalja, hogy a barlangfürdő barlangi járatait bővítsük. Ez érdeke a városvezetésnek, hiszen a 300 ezer vendéget akkor tudjuk ezt a vendégszámot növelni, hogyha növeljük a barlangi járatok számát. Ehhez olyan villamossági hálózatot és olyan gépészeti hálózatot terveztettünk, vagy szeretnénk most elkészítetni, ami képes arra is, hogy ezt a bővítést és a bővítés utáni folyamatot is természetes módon megoldja. Tisztelettel kérjük mindenki türelmét és megértését ebben az ügyben, csak magamat tudom ismételni, a város és a Miskolc Holding ZRT, illetve a Miskolci Fürdő Kft. Vezetői, én is személy szerint mi szeretnénk a lehető leggyorsabban és a lehető leghamarabb átadni a barlangfürdőt, és az összehasonlítás például Tiszaújvárossal azért sem helytálló, és ezt ügyvezető úr is elmondta, teljesen más jellegű a probléma. Arról nem beszélve, hogy ez egy cseppkő, egy barlangi környezetben kialakult fürdőről beszélünk, teljesen más klimatikus viszonyokkal. Szóval ezt nem nagyon lehet ezt a két dolgot egymással összehasonlítani.
Innovációs roadshow-t szervezett a vállalkozásfejlesztési program keretében a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Kamarai Hálózat Egerben a Sanat Metal Kft. Székhelyén. Az eseményen előadásokkal szemléltették a hazai cégek és vállalatok kutatási fejlesztéseit, a pályázatok kritériumait, valamint az innovatív eredményeket. Herbá Istvánt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának elnökét hallják.
A innovációban, amivel most kifejezetten vannak lehetőség és a cégeknek érdemes foglalkozni, ezek a folyamat innováció, tehát az azt jelenti, hogy a cég nem egy új terméknek a fejlesztésén dolgozik, vagy nem új gép beszerzésén, hanem a saját folyamatainak a fejlesztésén, az innovációján tartja a hangsúlyt, és sokkal inkább a termelékenységre, a nagyobb hozzáadott értéknek az elérésére fókuszál. Ennek a pályázatnak kifejezetten pont ez, amiről az előbb beszéltem, ez a folyamat innováció, és ezt úgy támogatja, hogy 50 fő alatti cégek, tehát kifejezetten a KKV-kra fókuszál, az 50 fő alatti cégek tudnak ezen indulni, 20 és 50 millió forint közötti támogatást tudnak igénybe venni, és különböző területekre tudnak pályázni, mint például, vagy területeket adhatnak meg a fejlesztés, mint például a termelés, logisztika, marketing, szervezetfejlesztés. Ami fontos különbség más pályázatokhoz képest, hogy be kell vonniuk egy tanácsadót a projektbe. Ez a tanácsadó rakja össze azt az innovációs dokumentációt, ami az egész projektnek az alapja. Egyelőre még ez egy nehéz kérdés, hogy ez majd üzletileg hogy fog segíteni. Azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki AI-t használjon, egy digitalizációs szint elérése az mindenképp szükséges. Tehát hogy azok az adatok, ami a cég napi tevékenységéből képződik, azok digitálisan elérhetőek legyenek, és akkor lehet rajtuk különböző AI eszközöket futtatni, akár ChatGPT-be, akár Google-os AI motorba, bármilyen kiértékelő rendszerbe bevinni őket, amik segítik a cégnek a működését. Én azt gondolom, hogy az alapvető az, hogy egy alap kis ERP tudáshoz minden cégnél legyen meg, itt kifejezetten CRM-re, pénzügyi rendszerre, riportokra gondolok, tehát hogy ne kézzel kelljen az adatokat előállítani, hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, hanem ezt automatizáltan pár másodperc alatt el tudjuk érni. ezt ki is emeltem az előadásban, hogyha minden digitális útot terülünk át, ugye akkor kinyírnak a digitális világnak a kapuja, és ezzel együtt a veszélyek is ezzel kapcsolatban. Itt érdemes a rendszerénket átvizsgálni, felülvizsgálni, hogy vannak-e olyan nyitott ajtók, amiket nem zártunk be, és azon keresztül támadásokat kaphatunk. Erre a kamarának van egy projektje, ami kiberbiztonság.mkik.hu címen érhető el, és ott minden cég tud kérni egy ingyenes átvilágítást a saját honlapjára, céges szerverére vonatkozóan, ami megmutatja azt, hogy milyen fenyegetettségek vannak, illetve ajánlást tud adni, hogy ki tudja neki ezeket a problémákat megoldani. Ugye KKV-nál nagyon gyakori az, hogy nem teljesen átlátható a működés, tehát sok a papír alapú információ, vagy sok a különböző itt ott elérhető dokumentumokban rendelkezésre álló információ, és itt is ez volt a fő probléma, hogy a cégnek az átláthatósága szenvedett csorbát, tehát nem biztos, hogy minden alapanyag ki lett számlázva az ügyfélnek, nem biztos, hogy minden óra, ami el lett használva, az végén elszámolásra került, és ennek érdekében vezettek ők be egy integrált rendszert, ami ezeket a hiányosságot ki tudja küszöbölni, illetve olyan eszközöket kaptak, mobil eszközöket a szervizes kollégák, amin keresztül tudják rögzíteni a munkájukat, és az automatikusan bekerül a központi szoftverükbe.
A gyönyörű Szalajka völgyben található fátya a vízesés sajnos jelenleg szinte kiszáradt állapotban van. Bár az elsőre szomorú látvány, az okok megértése segít abba, hogy reagálhassunk, illetve bízhassunk a helyzet javulásában, írja az Egererdő ZRT. Megmagyarázva, milyen folyamatok játszódnak le a háttérben. A 2024-25-ös téli időszakban a megszokottnál kevesebb csapadék hullott, és a hótakaró is visszafogottabb volt. Mivel a hegységgyomrában lévő víztároló rendszerek nem tudnak megfelelően feltöltődni, kevesebb víz jutott a völgyekbe, meredek lejtőközés patakmedrekhez. A télután sajnos a tavasz és a nyár sem hozott elég csapadékot, csak forró szárazságot. Ez azt eredményezte, hogy a korábban feltöltődött vízforrások is csökkent vízhozammal működnek, ami közvetlenül hat a vízesése is. Emellett a felsőtó vízszintje is több mint 2 méterrel lejjebb került. A Bükk-hegység mészkő alapkőzetű, a benne kialakult résrendszerbe a csapadék körülbelül harmada szivárog be, és vesz részt a felszín alatti karsz kialakításában. Mivel most kevesebb víz jutott be ilyen módon a hegység gyomrába, a hegylábaknál völgyekben jelentősen csökkent a vízhozam. A Bükk-hegység évente jellemzően 6-700 mm csapadékot kap a hegylábi részeken, míg a fennsíkon ez akár 800 mm körül is lehet. Az idejévben azonban jóval az átlag alatt maradt a csapadék mennyisége. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 3-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Hey.
Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Szezonzárást tartottak a Bodrogkeresztúri Gólyavédelmi Központban. Az új bor már a hordókban van a mátrai borvidéken. Virágok, világok címmel nyílt kiállítás a Katablankának Egerben. A Sóstói Múzeumfalu idén is különleges programokkal várta a családokat az őszi szünetben. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Szezonzárást tartottak a Bodrogkeresztúri Gólyavédelmi Központban. A létesítmény 2023-ban nyitotta meg kapuit. Interaktív kiállításaival, foglalkozásaival a gólyák védelmét, a természetvédelem témakörét mutatják be az érdeklődőknek. Az eseményen részt vett Konc Zsófia, a térségországgyűlési képviselője is, aki kiemelte a civil szervezetek, diákok és pedagógusok együttműködését, amely által több nemzetközi megmérettetésen is előkelő helyen szerepelt a település.
De itt Bodrogkeresztúron van egy olyan civil közösség és civil összefogás, amely az a helyzet, hogy Fülöp a gólya óta, hát ő egy különleges történettel bíró gólya, megteremtettek egy olyan gólya kultuszt, ha lehet ilyet mondani, ami a következő generációknak is nagyon-nagyon fontos, tehát futóversenyt szerveznek, odafigyelnek a gólyavédelemben, létrejött ez a gólyavédelmi központ, tábor van, ami igazából Fülöp a gólya nevét viseli, és ennek meg is lett a gyümölcse, mert a Green Destinations versenyen, ami egy nemzetközi verseny, harmadik helyet ért el Bodrogkeresztúr, és polgármester úr Berlinben vehette át a díjat, és hogyha nincsenek, és tapsoljuk meg, így van, és hogyha nincsenek azok a civilek, akik a szívükön viselik az állatvédelmet, a természetvédelmet, a környezetünk védelmét, akkor nem tudtuk volna felhívni arra a figyelmet, hogy itt Bodrogkeresztúron milyen csoda van. És tényleg itt vannak a petkalózok is, most már évek óta a Bodrog az egy különleges folyó, nyilván nekünk szerintem a legszebb. És hát az a helyzet, hogy van itt velünk olyan fiatal is, aki majd gondolom fel fog lépni, vagy nem tudom most éppen mit most csinálni, de hogy hát igazából a Bodrogkeresztúri általános iskolások tényleg világhírűek lettek, hiszen világversenyt nyertek, és ezért egy 1000 fős településről beszélünk. Milyen nagy dolog, hogy 420 versenyzőből igazából ők lettek az általános iskolás kategóriában az első, és ide jöhet. Azért is mondom ezt itt el a természetvédelem tekintetében kiemeltem, mert ebben az évben, amikor ők ezt megnyerték, akkor a vizeink, az óceán, a merülés volt a fő téma. És azért tudták megnyerni ezt a versenyt, mert itt vannak a Bodroghoz nagyon-nagyon közel, és az iskolások jól ismerték azt, hogy hogyan kell a folyóra vigyázni, a vizeinkre, tehát ha nem ilyen földrajzi adottságok vannak, nyilván nekünk nincsen óceánunk, nincsen tengerünk, de mégis a Bodrogkeresztúri gyerekek nyerték meg ezt a versenyt, úgyhogy mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Az új bor már a hordókban, a szüret pedig a pincékben is lassan emlékké válik a mátrai borvidéken. Az idei évjárat összességében átlagosnak mondható, de a borászok elégedettek. A mustok ígéretesek, a borok jó minőségűek, zamatosak és tiszták. Ha minden így halad, márton napra már az asztalokra kerülhet az idei új bor, hogy mindenki megízlelhesse a mátra ízeit. A részletekről Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét kérdezzük.
Szeptember végén csattan utoljára a metszőolló, és akkor a szüretet már értékelni is lehet, illetve az új borról is lehet már beszélni. Most november már Márton napja közeleg, akkor már az új bor az asztalokon van. Beszéljünk már arról, hogy akkor hogy értékeli a szüreti termést, és milyenek lesznek az új borok.
Igen, szerintem a borvidéken október közepéig minden szőlő bekerült már a pincékbe, kivéve olyan termést, amit esetleg késő szüretelésként a gazdák úgy ítélnek, hogy kín szeretnék hagyni. Tehát a pincékben folyik most már a kampány, az igazi nagy munka, és valóban több fajtából, nevezetesen írsai, cserszegi, akár egy rozé fajtából már vannak a piacon, vannak a polcokon, meg lehet kóstolni. Ugye ez egy hagyomány, hogy Márton napon az első borokat már megkóstoljuk. Ha minőségről beszélünk, azt hiszem, hogy itt a Mátrai borvidéket emelem ki nyilván, mert ott vagyunk, de országosan is ez a vélemény járja, hogy az illatos, gyümölcsös fajtáknak kedvezett ez az időjárás, mindazok ellenére, hogy azért a szájjal is küzdöttünk. Viszont olyan új időjárási jelenségeknek lehettünk tanúi az idén, miszerint az éjszakák hűvösek voltak a szőlő érése időszakában. Ennél fogva ezek az íz-aroma anyagok nem semmisültek meg, nagyon szépen megmaradtak a gyümölcsbe, amit aztán a borba is átkerültek, és nagyon szépen, nagyon kiváló illat, íz és aromaanyagok jelentkeznek a borokban.
Akkor összességében elégedett a termés átlaggal és a szüret minőségével is?
Hát nyilván mi gazdák mindig szeretnénk, ha több lenne, de azt gondolom, hogy elégedjünk meg azzal, ami termet. Hát számokról még nem tudok pontos számokat, mert még most kerülnek leadásra a termés eredmények, viszont épp tegnap voltam egy országos tájékoztatón, mi szerint úgy tűnik, hogy a tavalyi évhez képest egy olyan 10-15%-kal magasabb lesz átlagban a termés. Itt a Mátrai borvidékről, amit eddig eredmények vannak, olyan 7 tonna per hektáros eredmény, ami ha összevetjük egy alföldivel, egy hunsági termés átlaggal viszonylag alacsonynak mondható, hiszen ott azért egy 10 tonnás átlagot is el tudtak érni.
A Virágok, Világok címmel nyílt grafikai kiállítás Egerben, a bevásárlóközpontban. Kata Blanka képei november 25-éig tekinthetők meg. Kácsákfalvi Kata grafikust kérdezzük.
Milyen módon választott ki a témát, mi az, ami ehhez a témához ihletett téged?
Nagyon sokat járunk a természetbe, és nagyon-nagyon szép volt az idei tavasz. Gyönyörűen virágoztak a bokrok, a növények, a cserjék. Minden olyan buja volt, olyan zöld és olyan színpompás, és ez a saját kertem is, és ez ihletett meg arra, hogy most egy kicsit váltsak, tehát ne csak kifejezetten portrék, emberi vagy állati portrék legyenek, hanem legyen virág, ez ilyen tekintetben, és szerettem volna párhuzamba állítani az emberrel. Azt mindenképpen ki akartam emelni, hogy az ember is részt vegyen ebben, mert ez nagyon fontos számomra. Így alakult ez a Virágok, Világok, mert minden ember egy virág, és minden világ egy virág. Én úgy gondolom, én magam is annak tartom egy kis virágnak. Azt mondták a megnyitó beszéden is, hogy Isten kis jóságos virága vagyok. Hát úgy gondoltam, hogy ezt továbbadnám másoknak is, hogy legyen más is kis virág, és nyíljon ki, és adjon jó üzenetet a világnak, és mosolyogjon, és jó legyen ránézni, és legyen sárga, narancsárga és színes, ne fekete és ne szürke, hanem legyen mosolygós, jókedvű, és ezt adja át az embereknek. Ezt próbáltam most a virágokon keresztül is közvetíteni a kedves látogatóknak. Többféle virágot mutattam be, ugyanúgy, mint ahogy az emberek is többfélék. Vannak alacsonyabb növésűek, vannak aljnövényzeti virágok, növénykék, vannak színes szirmúak, vannak bujanövények, vannak kicsit szerényebbek, mint az ibolya, van, amelyik az illatával, a színével, a formájával díszít, vagy ad nekünk örömöt, ugyanígy az emberek is. És a tulajdonságokat is lehetne az emberekhez hasonlítani. Vannak olyan növények, amelyek úgy díszítenek, hogy színpompásak, tehát a szépségükkel díszítenek, van, amelyik az illatával, van, amelyik éppenséggel tüskés és szúrós, úgy, mint a szára is, meg a maga a termése. Van, amelyik kifejezetten mérgező, de olyan is van, amelyik gyógyító hatású a gyógynövények. Mi emberek is ugyanilyenek vagyunk, úgy gondolom, és ezt próbáltam visszaadni a képeimen keresztül.
Igen, és ahogy végignézzük ezeket a képeket, van egy tematikája is, ahogy feltetted erre a falra. Milyen tematika alapján érdemes végignézni ezt a kiállítást?
Ha tudnám ajánlani, akkor az atya képet lenne, hogy kellene kezdeni, ugyanis ő teremtett bennünket is, a virágokat, a növényeket, az egész természetet, földbolygót, mindent. Én ezt hiszem, tudom és vallom, és ezért ő az első kép. Mellette egy nagyon szép virágos kalapban egy hölgy, egy nő. A mellette levő kép az árvácska, akkor még keresi a párját. És mikor megtalálta, akkor mennyasszonnyá válik, ugyanúgy, mint a növények is. Először kivirágozik, utána keresi a méhecskét, vagyis a párját, és utána jön a termés. Így a sorban a következő a mennyasszony, aztán a kiteljesedett nő, az érett nő, aztán jön a vágyakozás, utána jön a babavárás, megtermékenyülés és a baba születése, vagyis a termés, és végül a gyümölcs, azt egy narancs virággal, növényel próbáltam illusztrálni. Tehát ez is egy olyan folyamat, mint ahogy a növényeknél, az embereknél is ugyanilyen.
Az őszi szünetben sem maradtak élmények nélkül a gyermekek, hiszen a Sóstói Múzeumfalu idén is különleges programokkal várta a családokat. A hét minden napján más tematikus foglalkozás kínált kikapcsolódást. A Múzeumfalu programjai nem csak szórakozást, hanem hagyományőrzést és tanulást is kínáltak az érdeklődőknek. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
Ezeken a tematikus napokon úgy dolgozzuk fel a múzeumfalunak a dolgait, információit, üzeneteit, amik egy kicsit keretrendszerbe foglalják. Mivel ősz van, természetesen a tematikus napokban a tök például előkerül, és azért emelem ki a tökös napunkat, mert hogy ugye Halloween miatt nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy hát ez egy remek angol száz ünnep, amit meg kell ünnepeljünk, hát nem így van, mert hogy a magyar néphagyományban is egy nagyon fontos dolog volt az, a fonók idején ilyenkor össze, például vagy Márton nap kapcsán is, hogy tököt faragtak. Tehát mi magyarok is faragtunk tököket, nem öltöztünk fel ijesztő embereknek. Maga a tök és a tökbe elhelyezett mécses, azzal viszont a fonóban a fiúk a lányokat ijeszgették az utcában például. Tehát van nekünk is néphagyományunk, nem kell magunkra aggatni mindenféle külföldi dolgot, a saját hagyományaink is előtérbe kerülhetnek. És ha ősz van, akkor a sütőtököt, ha megcsípi a dér, kóstoljuk meg együtt. Emellett például a tökös napunkon rengeteg kézműves tevékenységgel is várjuk a kedves látogatókat, tematikus tárlatvezetésre és népi játékra is. Minden napunknak a lényege, hogy valami finomságot kóstoltatunk meg. Pókos napunk is van például, amiben a mesenapunk kapcsán egy meséhez kapcsolódóan egy interaktív területet dolgoztunk és alkottunk meg, amelyet a látogatóknak a szíves figyelmére ajánljuk, és hát hogyha már itt vagyunk, lassan minden kukoricát letörnek, akkor egy kukoricás napot is tartunk. Ezt a népi ételt, ami a heti táplálkozásban, a paraszti kultúrában abszolút jelen volt, kezdjük kiűzni a táplálkozásunkban, vagy például az olaszoktól vesszük át, de azt gondolom, hogy a magyar népi táplálkozásnak is megvan a kiegyensúlyozottsága, úgyhogy a kukoricás ételek, a kukoricának minden egyes elemének a felhasználhatóságát mutatjuk be ezen a kukoricás napon, ráadásul élő szavas mesével, népi hangszer bemutatóval is.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Minden Szentek előesti szentmisében elhunyt főpásztorokért imádkoztak az Egri Bazilikában. Tennyák Csaba egriesek szentbeszédében rámutatott, Minden Szentek és Halottak napja minden esztendőben alkalom, hogy imádkozzunk elhunyt szeretteinkért és emlékezzünk rájuk. Ezt a szentmisét egyházmegyénk elhunyt püspökeiért, érsekeiért mutatom be, mondta, s kiemelten emlékezünk halva fekvő dr. Katona István püspökatyára, akinek temetése november 12-én lesz, hívta fel a figyelmet. Azt mondta, nagy reménységgel bennünk, hogy ő, aki az Isten irgalmasság lelkes apostola volt itt a földön, ennek az irgalomnak kiesdője lesz majd a mennyben. A temetőkben járva az emulásról, a keresztény reményről elmélkedünk, arról a reményről, amit a szentély sajátos módon ajánl figyelmünkbe. Szent Pál apostol Szent Leckében elhangzott szavai erről is szólnak, mindenki, aki benne reménykedik, szenté lesz, ahogy szent ő maga is. Csodálatos ígéret ez, mi is szentek lehetünk, reménykedjünk hát továbbra is bizalommal. A szentekről beszélve sokszor csak azokra gondolunk, akiket az egyház oltárra emelt. Egyházunk történetében azonban mindig voltak és vannak olyanok, akik vérüket ontották Krisztusért, vagy hősies fokban gyakorolták az erényeket. A Jelenések könyvében János apostol hatalmas sereget látott minden nemzetből, hogy meg sem lehetett számlálni. Ez az üdvözültek serege, akik fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. A vértanú vére lemos minden bűnt, ellenkezést, tisztává tesz. Az üdvözültek seregének kórusában ott vannak a névtelen szentek, akik Isten parancsai szerint éltek, ott vannak elődeink, őseink köztük. Bennünket pedig az a remény éltet, hogy megnyílik előttünk életünk végén az a kapu, amit Jézus Krisztus nyitott a halálfalán. Amikor elhuny szeretteinkre emlékezünk, meglátogatjuk sírjukat, ezzel halottaink számára a Krisztus feltámadásának örömhírét hirdetjük, s magunkat is megerősítjük ebben a hitben. Nem elég Isten létében tenni, a feltámadás hite tesz keresztényé bennünket. A halottak sírján gyújtott gyertya a remény jele, hogy Krisztus feltámadásában mindannyian részesülünk, s a halál után találkozunk. A nyolc boldogság ígérete az igazi boldogság útját mutatja meg nekünk. Minden szentek ünnepének legszebb üzenete, hogy meghívást kaptunk arra, hogy szentek legyünk. Helyezzük hát minden reményünket az üdvözítőnkben, aki annyira szeretett bennünket, hogy meghívott az örök boldogságra, zárta tanítását a főpásztor. Az Egri Főegyházmegye főpásztorai a Székesegyház altemplomában nyugszanak. Az Egri Főegyházmegye, a Székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után, október 21-én a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata: maradj velünk, Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvért. Földi maradványait a Bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos Isten irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett perselybe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társzékes egyház 120 éves orgonáját, lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készültek már több alkalommal, és egy még hátra van, november 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét tehát szintén az orgona felújítására fordítják majd. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának keretében a kormány támogatásával és az Egri Főegyházmegye közreműködésével új épületet kaptak nemrég a tiszafüredi óvodások. A Három Királyok óvoda új épületét a múlt héten áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Az ünnepi rendezvényen Urbánné Tóth Rita, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a gyermek hatalmas kincs és a jövő záloga, ezért hatalmas felelősség, hogy milyen környezetben nevelkednek és milyen lelki nevelést kapnak óvodai éveik alatt. Soltész Miklós nemzetiségi és egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt években 203 a katolikus, református vagy evangélikus egyház fenntartásában működő óvoda épült vagy újult meg az országban. Ezen belül a katolikus egyház 49 teljesen új óvodával és 89 felújított óvodaépülettel, összesen 13 000 férőhelyjel várja a gyermekeket. Elismerően méltatta az Egri főegyházmegye vállalását, hiszen itt 20 új óvoda épül, 6 épületet felújítottak az elmúlt években. Kiemelte, hogy az egyházi óvoda iskola egyházi nevelés célja a magas színvonalú oktatás mellett, hogy a gyermekek lelkét és szívét megnyissák az imádság által. Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, a magyarság számára a hit, a keresztény értékek megtartása mennyire fontos. Rámutatott a térség oktatási intézményeinek felújítására, beszélt a templomok felújításáról, hangsúlyozva, hogy az épületeket élettel kell megtölteni. Ha egyházi fenntartása egy intézmény, az garancia arra, hogy jó helyre kerül a gyermek, és testben, lélekben erős, sikeres embert nevelnek. Virág Tibor alpolgármester beszélt a város fejlődéséről, a sportcsarnok, a főtér, a piac, a művelődési ház, a városháza, az iskola és a szomszéd település templomának megújításáról. Elindult a tanúszoda épületének közbeszerzése is. Mint mondtam, az állam, az önkormányzat és az egyház összefogása az emberek javát szolgálja. Az új óvoda nem csak egy épület, sokkal inkább a jövőbe vetett hit kézzel fogható bizonyítéka. Hangsúlyozta, hogy ebben az űrzavaros időben fontos, hogy a hitet, a közösséget, a jövőbe vetett bizalmat megőrizzük, mert ezek tartanak meg bennünket. Ferenc Károly plébános az egyházi jelenlét jelentőségéről beszélt. Nem csak nevében kell katolikussá válni egy intézménynek, hanem a papnak, Krisztus másának jelenléte, a közös játékok, éneklés a mindennapokban számos gyümölcsöt tud hozni. Méltatta az óvodapedagógusok munkáját, amellyel a hit ajándékát adják a gyermekeknek. Tamásné pap Mária óvodavezető ígéretet tett, hogy a hit továbbadása mellett mélyítik a gyermekek magyarságtudatát, őrzik a hagyományokat és vigyáznak a teremtett világ szépségeire. Elmondhatjuk, hogy az óvodában dolgozók munkája több, mint hivatás, hiszen a magyar óvodai nevelés alapjait figyelembe véve a hit magvait is igyekszünk elültetni a legkisebbek szívébe, a lelki percek az áhítatok alatt, bízva abban, hogy amit tőlünk hallanak, azt megtanulják és egész életükben elkíséri majd őket, fogalmazott. Az óvoda számos címmel büszkélkedhet, az elmúlt években megkapta a biztonságos óvoda, állatbarát óvoda, madárbarát óvoda, teremtésvédő óvoda elismeréseket is. Külön foglalkozásai között szerepel a játékos angol, a néptánc, a fazekasság, a zeneovi, a bábszakkör. A köszöntő gondolatok sorát Ternyek Csaba egriesek zárta, aki beszédében a mindannyiunkban élő végtelenre nyitott mély vágyról szólva háláját fejezte ki a szülőknek, hogy ebben a szellemben nevelik gyermekeiket. Mint mondtam, a gyerekek szeretetre, értékeik felismerésére való vágyát a szülők mellett az óvoda pedagógusai is szeretnék kibontakoztatni. Arra kérte őket, plántálják el és segítsék fejlődni a hit és a szeretet magvait a gyermekek szívében. Jó kívánságát fejezte ki, hogy a most átadott épület mindig tele legyen gyermekekkel. Köszöntő szavait követően a főpásztor megáldotta az intézményt. Megáldották az újonnan épült Szent Rita katolikus óvodát is, Arlóban, a múlt héten. Az ünnepségen szintén részt vett Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki beszédében megköszönte az Egri Főegyház megyének azt a hatalmas munkát, amelyet a templomok, iskolák, óvodák felújítása vagy építése terén az elmúlt jó pár évben megtett. Köszönetét fejezte ki a szülőknek is, hogy megbíznak a katolikus egyházban és ide iratták be a gyermekeiket. Tőkés György jezsuita a plébániai kormányzó rámutatott, szükség van olyan intézményekre, ahol megvalósulhat Jézus kérése, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal segítenek a gyermekeknek Jézushoz menni, fogalmazott. Ternyek Csaba József Attila szavait idézte beszédében, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ez az óvoda azért lesz, mint ahogy a többi óvodák és egyházi intézményeink, hogy a gyermekeknek ne kelljen az Istenért megkerülni a világot, hangsúlyozta a főpásztor. Az óvoda felépítése Magyarország kormánya támogatásával a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának keretében az Egri Főegyházmegye közreműködésével valósult meg. Mostantól lehetővé válik minden óvodáskorú arlói kisgyermeknek, hogy szülőfalujukban az új óvoda falai között katolikus nevelésben részesüljenek, fogalmazott Németh György főigazgató. Kossuth Henrietta óvodákért felelős főigazgató helyettes pedig elmondta, ebben az épületben a gyermekek, szárnyaikat bontogatva, biztonságos és támogató környezetben fedezhetik fel az őket körülvevő világot. Ez az óvoda a nevetés, a barátság, a hit, a remény és a szeretet otthona lesz, fogalmazott. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
2023 után ismét a debreceni sportuszodában rendezik meg, immár 21. alkalommal a rövidpályás úszországos bajnokságot. Közösen edzett a Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt profi boxvilágbajnok. Folytatódik a Fittovi program Kazincbarcikán. 18 éve tart előadást kalandjairól és motiválja, ha képes másokra hatni, ez is kiderült Rakoncai Gábor előadásából Nyíregyházán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 2023 után ismét a debreceni sportuszodában rendezik meg, immár 21. alkalommal a rövidpályás úszó országos bajnokságot. Az ország egyik legrangosabb úszó eseményén több mint 300 versenyző, közel 60 csapat vesz részt, köztük számos olimpikon és nemzetközi szinten is ismert sportoló. A 4 napon át tartó bajnokság a magyar úszósport egyik legfontosabb eseménye, amelyre külföldi csapatok is érkeznek, közölte a debreceni sportcentrum. Közösen edzett a Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt az iskola új tornatermében. Most őt hallják.
Elég sok helyre hívnak egyébként, most pont Magyról jöttünk át. Dávides meghívására voltam Magyon is, meg vagyok itt is, és próbálunk gyerekeket toborozni a sportágunkhoz, hogy valóban tényleg megneveljük őket, és egy olyan sportmozgást tanítsunk meg nekik, amit aztán később az életben is tudnak hasznosítani, és nem csak a fizikai részét, hanem a mentális, pszichés részét is ennek a sportágnak, mert azt gondolom, hogy mindazon túl, hogy a kézláb koordinációt összehangolva tudja használni az ember, és ez is azért szükséges az életben, mindazon túl tartást ad az embernek, önbizalmat ad, és egy olyan csomó sok jó tulajdonsággal látja el, amit aztán később az élet más területein is felhasználhat.
A profi világbajnok ökölvívó a napokban járt Nyíregyházán, hogy a Bethlen iskola legkisebb növendékeit tanítsa a box alapjaira. A világbajnok már korábban is járt az intézményben, ahová ezúttal is szívesen tért vissza. Közös bemelegítéssel ösztönözte a sportolásra a Bethlen iskola legkisebb növendékeit, ahol az alsó tagozatos diákok hatalmas lelkesedéssel tanulták az ökölvívás alapjait. A profi világbajnok boxolót már nem először hívták meg az iskolába, szívesen tért vissza az intézménybe. Erdei Zsolt küldetésének tekinti, hogy népszerűsítse az ökölvívást és a sport szeretetére nevelje a gyerekeket. Most is ezzel a céllal érkezett és tartott bemutatót a tanulóknak. A világbajnok az alapállást, a mozgásformákat tanította meg a gyerekeknek, minden egyes lépést részletesen bemutatott. Elmondása szerint a kisebbek főként másolás útján tanulnak, így nagy segítség számukra egy olyan közös bemelegítés, mint amit együtt csináltak a sportbemutatón. Erdei Zsolt azt is elmondta, Nyíregyháza különleges helyet foglal el a szívében. Ökölvívó karrierjének második versenyét is itt nyerte, mely kellemes emlék számára. Az iskola sportolói mindig szép eredményeket érnek el, melyre büszke az intézmény. Az igazgató külön kiemelte Jászai Csongor jetski Európa bajnokot is, aki jelenleg a Bethlen végzős tanulója. Az új tornacsarnokban tartott edzése után a Dávidesci ökölvívói is bemutatót tartottak. Az intézményben több sportágban is kipróbálhatják magukat a diákok, fogalmazott Gál Otto intézményvezető.
Az iskolámnak a sporttevékenysége erősen kötődött és kötődik a Dávid Eszcének a tevékenységéhez. Egy sportegyesületnek a megalapításán ábrándoztunk már a 2000-es évek elején, és ezt sikerkoronázta az ilyen erőfeszítéseinket, és ez a Dávid Sportklub megalakult, ökölvívó szakosztállyal, labdarúgó szakosztállyal, sakk szakosztállyal, és azóta is működik valamilyen szinten. Most az ökölvívóknak az edzései leveleken vannak már, így most kevesebb betlen iskolás diák kapcsolódik be, de vannak azért betlenes ökölvívók, ketten is vannak, akik betlenesként ökölvívó sportákban jeleskednek a Dávid eszében. A sakkozóink továbbra is kiváló eredményeket érnek el, diákolimpiákon is ott vannak az országos döntőkben, illetve nem a Dávid eszé kereteiben, hanem a nyíregyházi kosárlabdaklubnak a színeiben kosárlabdásaink vannak. A kosárpalánta programot folytatjuk az iskolában, illetve kölyök atlétika programot is végezzük.
Folytatódik a Fittovi Kazincbarcikán. A program 2018 óta működik, amelynek legfőbb célja az óvodáskorú gyerekek mozgáskultúrájának korai fejlesztése, a sport iránti szeretet és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása. Kovács László sportreferenst hallják.
A Fittovi 7 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt években sikerült itt is 6 multifunkcionális pályát építeni az óvodákba, részben alapítványi támogatásból, részben természetesen önkormányzati önerő segítségével. Ezek a multifunkcionális pályák számtalan ilyen sporteszközzel rendelkeznek, ami a labdák, a hálók, a karikák, a gátak, és mondhatnék még olyan eszközöket, ami tényleg az óvodásoknak szól, az óvodásnak jelent úgynevezett készségfejlesztő eszközt.
A Fittovi program Kazincbarcika város támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a gyerekek életében a rendszeres mozgás központi szerephez jusson. A városvezetés évek óta kiemelt figyelmet fordít a sport és egészségfejlesztési programokra. Ennek részeként pedig megteremtették azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az óvodai sportpedagógia megvalósításához. A multifunkcionális műfűves sportpályák létrejötte nagy lendületet adott a programnak, hiszen segítségükkel sokkal szélesebb eszköztárat és nagyobb játékteret kaptak a gyerekek. A színes, élmény alapú mozgásformák nem csak hatékony fejlődést eredményeznek, hanem erősítik a gyerekek motivációját és sport iránti vonzalmát is. A program indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett, mind a szülőktől, mind az óvodapedagógusoktól, hiszen az edzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolába készülő gyerekek testileg magabiztosabban, ügyesebben és koncentráltabban kezdhessék meg tanulmányaikat. Ládiné Solyomvári Editet, a kazincbarcikai összevont óvodák igazgatóhelyettesét hallják.
Minden évben ugye indul a Fittovi program, ami azt jelenti, hogy külön külsős szakemberekkel történik ezeknek az edzéseknek a levezetése. A gyerekek nagyon szeretik, akik ide jelentkeznek, általában a 6-7 éves korosztályt várjuk ezekre a programokra. Hát mindenképpen nagyon fontos ugye a mozgásfejlesztés a gyerekek szempontjából, és ez nem csak, hogy mozgásfejlesztést nyújt a gyerekeknek, hanem adott esetben kiválasztódhatnak olyan gyerekek, akik bizonyos sportágakban úgy tűnik, hogy kiemelkedően fognak tudni esetleg a jövőben teljesíteni.
18 éve tart előadást kalandjairól, és motiválja, ha képes másokra hatni. Ez is kiderült Rakoncai Gábor előadásából Nyíregyházán. Most őt hallják.
18 éve tartok előadásokat iskolákban, meg oktatok, meg képzek. Itt nyilván van a sportrészektől a jó sok mindenen keresztül, szóval így én ezt egyrészt imádom, meg tudom, hogy ez nekem annak idején ez nagyon-nagyon sokat segített volna. Tehát amikor ott a gyerekként ott bent ültem a teremnek a sarkában, és azon gondolkodtam, hogy mikor leszek már felnőtt, és majd mit fogok csinálni, akkor jó lett volna azt mondani, hogy figyeljetek fiúk, én ugyanennyi idős voltam, amikor én ezt kitaláltam, és elkezdtem csinálni, és mentem, és mentem, és most elértem a célt, úgyhogy szerintem ezek megerősítések nagyon-nagyon jók, meg nyilván így egzotikusak a sztorik, tehát így odafigyelnek általában a srácok, úgyhogy kiveszik azt, hogy na, akkor menjünk és csináljuk, úgyhogy ez egy jó dolog. Nekem is jó érzés, meg amit kapok, az is pluszban jó érzés, úgyhogy nyilván ez egy zseniális dolog.
Az extrém sportolót a Ridens szakiskola hívta meg, hogy meséljen élményeiről a fiataloknak. A Ridens vezetői szerint a diákjaik naponta küzdenek meg számukra lehetetlennek tűnő feladatokkal, ezért úgy érezték, helye van náluk egy érdekfeszítő, motivációs előadásnak. Már gyerekkorában is arról álmodott, hogy át kell majd az óceánokon, Rakoncai Gábor.
Általános iskolában még csak legyintettek rá, aztán amikor 13 évesen teljesítette a maratont, akkor kezdték komolyan venni, hogy a szokásosnál nagyobb elszántság dolgozik benne. Még egyetemista, amikor nekiáll hajót készíteni, hogy átevezze az Atlanti-óceánt. Barátjával 2007-ben valósítja meg az elképesztő 6400 kilométeres távot, hogy 2012-ben szólóban is megtegye a Lagos-Antigua távot. Legutóbb pedig idén márciusban mindössze 75 nap alatt győzte le az óceánt. A sportoló gyakorta mesél az élményeiről iskolákban. Nyíregyházán a Riddens zsúfolásig megtelt tornatermében mesélt életéről és egzotikus élményeiről. Rakoncai Gábor kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandjadíj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Most pedig Fekete Mariannát, a nyíregyházi Riddens gimnázium, szakiskola és kollégium főigazgatóját hallják.
Ő folyamatosan feszegeti a saját határait. Többször bebizonyította, hogy milyen szinten át lehet lépni a határainkat. A mi gyerekeink sajátos nevelési igényűek, látás, mozgás, hallás sérült, enyhe értelmi fogyatékos autista, és ők nap mint nap átlépik a saját határaikat, akár azzal, hogy bejönnek az iskolába, hogy egyáltalán közösségben vannak, hogy tanulnak, hogy szakmai vizsgát tesznek, érettségiznek. És Rakoncai Gábor egy nagyon szép példa, hogy meg lehet csinálni, és én úgy gondolom, hogy motiválni is fogja a gyerekeinket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.